Köszönjük örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, hogy ezen a mai napon megállhatunk színed előtt, köszönetet mondhatunk mindazért a jóért, amelyet megtapasztalhattunk, és azokért a rosszakért, amelyekben megtartottál bennünket, és nem a rosszat köszönjük meg, hanem a megtartást, az irgalmat, a vezetést, a gondviselést. Arra kérünk Istenünk, hogy ez a mai nap tegye lehetővé számunkra, hogy még inkább felismerjük, megéljük azt, hogy a te jóságod milyen módon segíti, tartja meg életünket a mindennapokban. Szeretnénk közben járni a szükséget látott testvéreink életéért. Tudod, hogy hány és hány testvérünk, barátunk, ismerősünk vívja élethalál harcát ebben a világban, szellemi értelemben. És őértük könyörgünk, gondviselésért, kegyelemért, irgalomért, megtartó jelenlétért. És kérünk Istenünk, hogy miközben bennünket megtartasz, felruházol, mennyei erővel, hogy ebben a harcban győztesek legyünk, legyünk segítségére ezeknek, ami szeretteinknek, testvéreinknek. Adj ebben vezetést lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiat Jézus nevébe. Amen. Egy rövid ige szakaszt szeretnék felolvasni. A Péter első könyve 5. fejezetéből. Első Péter 5. 6. versétől a következőképpen olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene hitben szilárdan tudván, hogy ugyanazon szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Foglaljatok el. A lelkekért folytatott harcban élünk. Vajon észrevesszük-e? És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés a mindennapokban, hogy észrevesszük-e azt, hogy az az élet, amit megélünk, azok a kihívások, amellyel szembe találjuk magunkat, azok bizony ilyen harcot jelentenek a mi számunkra. Szeretném feltenni neked a kérdést, hogy mi történt veled a héten? És most nem szeretném, hogy mindenki felálljon és elmondja, hogy mi történt vele a héten, hanem azt szeretném, hogyha ez az elemzés elindulna a szívünkben, lelkünkben, gondolatunkban, az érzéseinkben, a tapasztalatainkban, hogy mi is történt velünk az elmúlt héten. És hogy észrevettük-e, miközben az elmúlt hetet, vagy az elmúlt időszakot éltük meg, hogy bizony egy háború vesz bennünket körül. Vajon ezt észrevetted-e? Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos, kardinális kérdés, hogy észrevesszük-e, hogy háborúban vagyunk. Ugyanis a háborúban egészen másként működnek a dolgok, mint békeidőben. Ezt tudtátok, azt hiszem, történelmi tanulmányainkból tudhatjuk, hogy amikor szükségállapotot hirdetnek ki, vagy háborús állapotot, vagy rendkívüli állapotot, minden megváltozik. A törvények, a reakciók, és minden más megváltozik, mert más időszakot élünk. És nem szabad, és nem lehet, mert kiszolgáltatja magát az az ember, aki háborús időben, béke idő szerinti gondolkodással, életvitellel és hozzáállással éli meg a mindennapokat. Ugyanis kiszolgáltatottá válik. A háborús időszakban nem egészen úgy működnek a dolgok, ami békeidőben működik. Ma Európában sok szakértő azt mondja, hogy igazából az az Európa legnagyobb problémája, az európai vezetés legnagyobb problémája, hogy nem veszik észre, hogy most, amit megélünk, ez háborús időszak. És békés módon viszonyulnak egy háborús időszakban, ez bizony veszteséget jelenthet az ember számára. Vajon Észrevetted az elmúlt időszakban, az elmúlt héten, hogy háború vesz körül, hogy részese vagy ennek a háborúnak? Esetleg érzékelted, hogy győztese vagy vesztese vagy ennek a háborúnak? Vajon hogy éled meg a mindennapokat? Milyen emlékeid vannak az elmúlt időszakban? Milyen tapasztalataid vannak az elmúlt időben? Észrevetted-e mindazt, ami veled történik, hogy miért történik mindez veled? Mert gyakran széttárja az ember a karját, és azt mondja, nem értem, mi történik vele. De ha tudja, hogy háború van, akkor érti az összefüggéseket. Ezért rendkívül fontos, hogy a hozzáállás, a megközelítés miként is zajlik bennünk. Visszatérve a mindennapokra. Az európai jóléti társadalom hangzatos vallásszabadság árnyékában üldözött a keresztény hit, világlátás és életvitel. Ezt tényként közölöm, és azért szeretném ezt közölni, és hogy végig gondoljuk erre ajánlani, mert gyakran az a tévhit él bennünk, hogy Európában vallásszabadság van. És így viszonyulunk mindenhez. És szembe kerülünk időnként azzal, hogy bizony egy ilyen hozzáállással vesztesek vagyunk. Ezért rendkívül fontos, hogy ezt rendbe tegyük. Csak ha a számokat vesszük alapul, világos képtárul elénk, úgyhogy rengeteg kiürült, eladott, átalakított templomot lehet látni Európa szerte. Galériákat készítenek benne, magánlakásokat, több száz éves vagy ezer éves templomot láttam nem olyan régen egy lakáskultúrában átalakítva. Egy kis szerény hajlékkal, nem annyira szerény, de egy saját otthont alakított ki benne valaki. Elképesztő, de ez a valóság. A keresztény értékeket felváltotta a szabadság állarca mögé bújtatott szabadosság, tolerancia, mely keresztény értékeket nem tolerálja minden mással szembe. Ennek is tudatában kell lennünk. Nagyon sokszor azért nem értjük a velünk történt eseményeket, mert ennek tudatában nem vagyunk. Megtévesztenek bennünket a szlogenek, a kifejezések, amelyel fogunk majd később foglalkozni, de azt veszük észre, hogy minden mással szembe a keresztény Krisztushoz hű értékeket, világlátást háttérbe szorítja az a világlátás, az a korszellem, amiben mi élünk. Ez egyértelmű háborúságot jelent. A keresztek levétele, például az ünnepek nevének megváltoztatása, a nem keresztény ünnepek életvitel erőltetése a társadalomba, a gyerekek életébe. Csak gondoljatok végig az iskolában zajló eseményeket. Korábban alig vártuk, hogy vége legyen a november 7-e, március 21-e, április 4-e ünneplésének, hogy ne kelljen ilyen ideológiai módon megközelíteni a mindennapokat, és most azt veszük észre, hogy Valentin nap, Halloween, és még sorolhatnám ezeket az ünnepeket, amelyek átvették ennek a helyét, és nyomatják, erőltetik az iskolában, a társadalomban, és rádöbben az ember, hogy hoppá-hoppá, hol is vagyunk, miért, mi is vesz bennünket körül. Azért kell tisztában lennünk és tudatában lenni ennek a valóságnak, mert lelkünk ellensége stratégiai lépés előnybe van. Ezzel tisztában kell lennünk. Talán sokszor azért nem veszük észre, vagy nem gondolkodunk erről, mert a kereszténység elfelejtett harcos kereszténynek lenni ebben a világban. Jó értelemben, nem háborúságra vagy a keresztes hadjáratokra gondolunk. Mert a 60-as évek hippi mozgalmai szabados életvitelével olyan réteget hozott létre az európai társadalomban, vagy a nyugati társadalomban, mely mára meghatározó politikusok, gazdasági szakemberek, szociológusok, újságírók, média szakemberek, sőt, lelkészek lettek. Egy olyan forrásból táplálkozó, meghatározó réteg jött létre a világban, amely bizony rendkívüli veszélyt jelent a ma élő ember számára, amit talán időnként a vájt, fülű és szemű emberek észre is vesznek. Miközben a keresztények elengedték az ifjúság kezét, mert nem trendi nevelni, útba igazítani a gyermekeket, azt gondolják, hogy el kell fogadni azt az irányelvet, amelyet ma ez a generáció, vagy ez a meghatározó réteg próbál rá erőltetni az emberekre, a társadalmakra ezeket az elképzeléseket. Miközben ezt tettük, vannak olyanok, akik odáig jutottak el, hogy egyre inkább azt követelik, hogy a felnőttek tanuljanak a gyermekektől, és nem a gyermekek tanuljanak a felnőttektől. Akiket nem kell nevelni, hanem engedni kell őket, hogy kiteljesedjenek saját elképzelésük szerint. Sőt, még a keresztény értékeinket is igyekeznek megváltoztatva, rossz kontextusból kiemelt módon használni. Jézus szavait szokták felidézni, amikor azt mondta, hogy akik olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, nem öröklik az Isten országát, nem mehetnek be az Isten országába. Bizony, megtévesztő azok számára, akik nem ismerik Jézus szavait, konkrét kijelentéseit. És nagyon sokszor egészen idáig eljutnak, hogy a saját hitünk, meggyőződésünk alapköveit próbálják szembeállítani a krisztusi igazsággal és az Isten országa törvényszerűségével. Az igaz, hogyha valaki felnőttként nem tudja, mert nem tanították meg arra, hogy hogyan kell élni, döntéseket hozni, nem tudja nevelni helyes módon a következő generációt. Ez igaz. De ez nem ok arra, hogy lelkünk ellensége különféle csatornákon, eszközökön keresztül erre, hogy gyermekeinket, a következő generációt nevelje, szabad kezet kapjon. Ez nem ok erre. És nagyon sokszor azt gondolja az ember, hogy nincs más alternatíva el, nincs más lehetősége. Isten parancsa pedig így hangzik, neveld a neki megfelelő módon. Tehát ez egy rendkívül világos útmutatás minden generáció, szülőgeneráció számára, hogy a gyermekeit, a következő generációt a neki megfelelő módon nevelje. Nem az elitista gondolkodás szerint, nem a fogyasztói társadalmi érdek befolyása szerint, nem a nagyon jó és, hogy mondjam, kiszolgáltatott alatt való felfogása szerint, hanem a neki megfelelő módon. Mária Teréziáról jegyezték fel, hogy azt mondta, azért kell bevezetni az általános tankötelezettséget, hogy megfelelő alattvalókat neveljenek a birodalom számára. Ma nagyon sokszor ennek részei a gyerekeink, akik ebben a rendszerben nevekednek, úgy, hogy nem kapnak megfelelő instrukciót. Nehogy elveszítsük gyermekeinket. Rendkívül fontos, hogy ezen gondolkozzunk, és ezt szem előtt tartsuk. Akik ezt átélték, akik már elvesztették gyermekeiket, tudják, mekkora fájdalom ez. Ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk, hogy az, amit élünk minden nap, az a lelkekért folytatott harc. Van egy film, ajánlom mindenkinek, nézzétek meg, felirattal megnézhető, az interneten fenn van, és ez a címe, hogy a gyermekkor vége. Ajánlom mindenkinek, mindannyiótok nézzétek meg, a Barátok közt helyett, vagy nem tudom, valamelyik török sorozat helyett ezt érdemes megnézni. És azzal a szemmel, amit ma szeretném, hogyha, vagy szemüveggel, amit ma szeretném, hogyha felvenni. Ugyanis ez a sorozat egy science fiction, egy jövőbeli elképzelés, de én úgy olvasom ezt a filmet, hogy ez a sátán terve gyermekeink elrablására. Tehát nagyon sok helyen megjelenik az az elképzelés, amelyet a sátán véghez akar vinni az emberek életében. És ajánlom, hogy vegyetek magatokon erőt, és nézzétek meg. Ha kell 5-6-szor, hogy végig nézzétek és olvassátok, mert feliratos, de aki tudja, tud angolul, az egyszerű, hogy hogyan is tervezi az ördög elrabolni a következő generációt. Hogyan akarja megszüntetni a társadalmat azáltal, hogy a gyermekei gondolkodását, világlátását, jövőjét, életét elrabolja. Rendkívül tanúságos, és sok-sok hasznos, gyakorlati útmutatást tudunk belőle leszűrni, hogyha ezt végignézzük. Ne csapjon be lelkünk ellenséget. Ne csapjon be bennünket, mert nagyon-nagyon veszélyes időszakot élünk. Ugyanis a gyermekeink élete, a magunk élete, az Isten országa, a Földön a tét ebben a vonatkozásban. Tehát ne csapjon be lelkünk ellenséget. Követni kell a modernitást, a trendet, nem maradhatunk le. Hangzik a szlogen, az elképzelés, a világlátás. Mert mi lesz, hogyha lemaradunk, mi lesz, hogyha nem tudunk róla, mi lesz, hogyha, és még sorolhatnám. Felteszem a kérdést. Mitől maradhatnánk le? Miről maradunk le? Milyen trendet kell követnünk? Olyat, amely mögött az embergyilkos a sátán áll? Tegyük fel ezt a világos kérdéseket. Milyen dologról maradunk le? Milyen trendet utasítunk el, amikor a trendet, azt a direktívát utasítjuk el, amelyet a makorszelleme próbál rányomni minden emberre? Miről maradunk le? Mitől óvjuk meg magunkat és a gyermekeinket? Egy olyan elképzeléstől, egy olyan tervtől, egy olyan végrehajtandó parancstól, amely mögött lelkünk ellensége, az embergyilkos áll. Essen le a tantusz. Érezzük ennek a súlyát, és ébredjünk rá ennek a világos tudatára. Hogy nem maradunk le semmiről. Nem vesztünk el semmit. Csak azt, hogy lelkünk ellenségének tervét végrehajtjuk. Ettől távol maradunk. Ezt elveszejthetjük. De azt hiszem, hogy ez nem olyan nagy kár. Azt messze kerülni kell. Mert hallgatnunk kell az ige tanácsára. Így szól, ne szabjátok magatokat a jelen való világhoz. Ez arra sarkal bennünket, hogy olyan szemmel, olyan kritikus világlátással nézzük a bennünket körülvevő eseményeket, a velünk történt eseményeket, hogy ébredjünk rá, mi az, amihez igazodhatunk, és mi az, amihez nem. Nagyon sokszor becsap bennünket lelkünk ellensége azzal, hogy neki nem sikerült, de nekem fog. Nincs ilyen. Nincs ilyen. A világtörténelem tele van ilyen élethelyzetekkel, amik az előző generációnak nem sikerült, majd nekünk ugyanazzal a módszerrel fog. Nem sikerült. Mert ugyanaz az utca, ugyanaz a végeredmény. Törvényszerűségek vannak ebben a világban, és törvényszerűségek szerint él az ember. Így hoznak döntéseket. De akkor mit tegyünk? Merül fel a kérdés. Egy közhelyet mondok, de nem közhelyszerűen használva és élve ezzel. Keressük, utassuk a helyes igazodási pontot, és ragaszkodjunk ahhoz. Annyira egyszerű, annyira közhelyesnek hangzik, de ez az igazság. Ez a törvényszerűség. Hogyha egy hajó a tengeren van, és nagy viharba kerül, és talán meghibásodik a tájékozódási rendszer, az elektronikus tájékozódási rendszer, és nem akarnak bajba kerülni, akkor egy bizonyos pontot, mondjuk a világító tornyot, kitűzik célként, és minden vihar, minden dobálódás, minden ellenére azt a pontot igyekszenek követni, és akkor nagy biztonsággal révbe érnek. Ezért rendkívül fontos az, hogy hová megyünk. Mi az igazodási pontunk? Mihez ragaszkodunk? Mihez igazodunk? Azt nem lehet, hogy az egyik percben ehhez a világhoz, a másikban ahhoz. Egyik héten ehhez az értékrendhez, a másik héten a másik értékrendhez igazodunk. Nem lehet, mert kaotikussá válik az ember élete. Ha csak gondoljatok önmagotokra, hogyha visszatudjátok idézni, hogy fordult elő ilyen veletek. És azt veszitek észre, hogy eltelt egy csomó idő, és nem haladtatok sehova. Mert hol ide, hol oda. Emlékeztek? Hogy van egy ilyen mese is, tanmese, azt hiszem, ha jól emlékszem, két csacsiról szól, akinek össze volt kötve a szája, kötőfékkel. És az egyik helyre akart menni, a másik helyre akart menni. És nem tudtak boldogulni, míg rá nem jöttek, hogy együtt egy irányba kell menni. Rendkívül fontos tanúságai vannak ennek a mindennapi bölcsességnek. Tehát ezért rendkívül fontos, nagyon jó igazodási és tájékozódási pont és eszköz, hogy nem a jelen való világhoz kell ragaszkodni. Ezt egy kicsit megfordítanám, és azt mondanám, nem a trendi, nem az éppen futó széles tömegek által elfogadott dolgok azok, ahol keresni valónk van. Ez nagyon sokszor helyre teszi az ember életét. Bár avitnak hat ez a gondolkodás, de biztonságot jelent. Mert szoktam mondani azoknak, akik párkeresők, és széttárják a karjukat, hát de nem lehet találni hozzávaló párt. És azt szoktam mondani, hogy ha bizonyos éjszakai szórakozó helyeken keresel magadnak egy leányzót, akkor valószínű éjszakai pillangót fogsz találni. Ez egy törvényszerű. Ha nem ott keresel, akkor nem olyat fogsz találni. Mocsaras vízben mocsár ízű halat lehet kifogni. Tiszta folyású vízben pedig tiszta zamatú halat lehet kifogni. Törvényszerűség. Törvényszerűség. Tehát nem ott van keresni valunk, ahol éppen a lelkünk ellensége csinálja a főzeléket. És abban benne van minden, BMW-nek hívják ezt, bele minden vacakot, de benne van minden, és kavargatja, és kinek milyen ízlik, olyan ízt akar kikavarni belőle, és odad bele egy falatot, és né, nagyon finom. És hogy létezik az, hogy van egy ilyen fazék, ami mindenkinek ízlik? Ilyen nincs. Mégis ezt hiteti el velünk. Nincs ilyen. De tehát nem a trendiben van keresni valunk, hanem az, ami egészen egy kicsit más, vagy egészen más ettől a trenditől. De ott is megfontoltam a teremtő terve szerinti nevelési, igazodási pontot, életmódot keresve, azon átszűrve éljük életünket, akkor megtaláljuk. Tehát ez egy rendkívül fontos alapértékrend, amellyel helyre kell tenni saját magunk életét. A mi felelősségünk, hogy legyen még igaz hitű kereszténység a családunkban, a városunkban, Európában, a világunkban. Ez a mi felelősség. A tied meg az enyém. De a legfontosabb feladatunk, hogy ezt kezünkbe tartsuk, és ne tántorítson el bennünket az sem, hogy nem azonnali következményei vannak, de következményei vannak a döntéseinknek. Talán felteszed a kérdést, mit tehetsz te az ország Európa keresztény életéért? Hiszen egy egyszerű ember vagy. Nem vagy befolyásos politikus, nem vagy a tanács elnöke, az Európai Tanács elnöke, még parlamenti képviselőse vagy. Hogy tudnál befolyást gyakorolni? De ne feledd. Mivel nem vagy az ország vezetője, mert egy Orbán Viktor van csak, aki miniszterelnök, tehát te nem lehetsz már az. Nem vagy Európának egyik meghatározó politikusa sem. Nem jelenti azt, hogy nincsenek eszközeid. Ezt ne feledd. Ha nem vagy befolyásos ember a polc legtetején, nem jelenti azt, hogy te nem tudsz befolyásos döntéseket hozni. A legfontosabb döntés a te kezedben van. És ezt ne feledj, soha, semmilyen körülmények között. Lelkünk ellensége igyekszik ezt a felelősséget, vagy ezt a tudatot eltávolítani tőlünk, de ezért emlékeztetlek. Ezt ne feledj. A legfontosabb döntés a te kezedben van. Ugyanis saját magad élete, sorsa, saját döntéseid, hitvallásod az, ami felett döntési helyzetben vagy. És ezt ne feledj. Senki nem hozhat helyette döntést. Ez ügyben csak te. Ez egy óriási felelősség és óriási jog. Azt viszont tudnod kell, hogy amikor rá tudod venni lelkünk ellensége az ördög, hogy elenged ezt a jogodat, hogy ne mások döntsenek, vagy mások döntéseire hallgass Isten igéje helyett, hogy felad kiállásod, hitet Krisztushoz tartozásod mellett, akkor egyre fogy azok száma, akire épül a Krisztus országa ebben a világban. Ha engeded ezt feladni, ha engeded, hogy meggyőzön lelkünk ellensége azzal kapcsolatban, hogy te nem hozhatsz döntést, nincs jogod ezt megtenni, hogy neked másra kéne hallgatni, hogy neked valamilyen izmus vagy irány, vagy valami elképzelés mellett kell letenned a voksodat, és feladni a döntésed jogát, akkor ezzel Isten országának száma és gyarapodása vész el. Ez viszont a te döntésed. Ezt nem Európai Parlamentben hozzák meg döntésként, nem a miniszteri tanácsban, nem a miniszterelnöki kabinet ülésen fogják eldönteni. Ezt te a saját szívedben döntöd el. És ehhez örökké való hatáspáros. Ezt ne feledd. Észre kell venned, hogy amikor a mindennapokat éled, akkor ebben a harcban élsz. Vedd észre. Minden egyes élethelyzetben, szituációban, kihívások között. Ez a legfontosabb stratégiai kérdés. Van, amikor frontális a harc. Ezt észreveszed. Amikor úgy keményen neked áll a lelkünk ellensége. Le akar tarolni, bele akar taposni a sárba. Ezt észreveszed, mert fáj. Ezt azonnal tudod. De nagyon sokszor csalók az érzet. És nem veszi észre az ember, hogy harcban van. Egyik énekünk így fogalmaz, távozzál a bűntől messze-messze el, mert megöl a mérge, hogyha vétkezel. Na most, amikor ezt az éneket hallom, vagy éneklem, mindig a lassan ölő méreg párhuzama jut eszembe. Egy olyan méreg, amelyet megeszel, nem veszed észre, hogy valamilyen változás történt benned. De egy idő után elkezded észrevenni, hogy valami nincs rendben. Valami probléma. És egyre nagyobb problémák sokasága jön elő, amelynek a vége halál lesz. És ez a bűn. A példabeszédek könyve 5. fejezet, tehát engedjétek meg, hogy felolvassam, hogy hogyan is működik ez a megtévesztő gondolkodás, ez a megtévesztő halálos méreg. De ez csak egyfajta leírása ennek, de a mechanizmusa ugyanez, és ezt kell megértenünk, hogy a bűn mechanizmusa, amely lassan ülő méregként jelen van az életünkben, a társadalmunkban, a világunkban, az így működik. A példabeszédek 5 tehát ezt mondja. Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgass meg értelmes szavaimat. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiam, hallgass rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat és éveidet a kegyetleneknek. Bitorlók élik föl életerődet, és keresetedet idegen házban fogják felhasználni. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy a tested és az életed. És ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést, miért utáltam szívemből a feddést, miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra. Majdnem belekerültem minden rosszba, amit egy társaság vagy csoport elkövethet. A magad kútjából igyál vizet. Ne csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak folyásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek. Ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzikeő keblei gyönyörködtetnek, mindenkor szerelmeitől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az Úr látja az ember útját, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Becsapós élettörténetek sokaságja hívja fel figyelmünket arra, hogy lelkünk ellensége a sátán gerilla harcmodort folytat. Egyre kevésbé frontális az ütközés. A közel-keleten vagy az arab országokban élő testvéreink tudják, milyen a frontális ütközés a lelkünk ellenségével. Ott ezt igyekszik végrehajtani. Szembe, karddal, fegyverrel, kitelepítésekkel, lefejezésekkel, és ez világos harc. A nyugat-európai keresztény világban sokkal körmönfontabbul jön. És színméznek tűnik, vágyat ébresztőnek tűnik, olyan kellemesnek tűnik, olyan píszinek tűnik a bűnt elkövetni, a bűnre igent mondani. De ne legyenek kétségeink. Lelkünk ellensége számára a legfontosabb ügy, hogy üdvösségünket elveszítse. Mindegy, hogy milyen eszközzel. A célja, hogy elérje. Mindegy, milyen eszközzel. És annyiféle átszabott módját csinálta már meg a világtörténelemben. Megfigyeli az embert. Úgy csinál, mint egy titkos szolgálati ügynök. Jellemrajzot készít a keresztényről. Megnézi, hol vannak a gyenge pontjai. Megnézi, hol vannak az erős pontjai. Ahol erős, ott nem nagyon akar, mert tudja, hogy kudarcra van ítélve. És a gyenge pontokat megkeresi, és megpróbálja ott megbuktatni az egészet. Megpróbálja kikezdeni, megpróbálja tönkretenni, megpróbál beszivárogni. Egy pici gondolat, egy irigység, egy indulat, és tönkre teszi mindazt, amelyért élünk. Ez a módor, amit fel kell ismernünk. Nincs számára tabu téma, nincs számára tabu lehetőség vagy tér. Minden alkalmat és lehetőséget megragad. És csak azért, hogy elgondolkozzunk rajta, hogy hogyan is működik ez. Néhány ma jól hangzó szlogent szeretnék felemlíteni, ami a társadalmak széles rétegében hívó szavak. Ilyen például a tolerancia. Ez egy nagyon jó hangzó kifejezés. Tolerancia. És nagyon sokszor vádolják a keresztényeket intoleranciával. Joggal. Mert a kereszténység nem tolerancia. Ezt tudomásul kell venni. Tehát nem lehet a keresztény tolerás. Ugyanis a tolerancia azt jelenti, hogy tolerálja mások másfajta gondolkodását és életvitelét, miközben mások leértékelik az, és rossznak minősítik az én gondolkodásomat, az én életvitelemet, az én világlátásomat. Na ezt jelenti a tolerancia. Kellene nekem toleránsnak lenni? Abszolút nem. Mit jelent? Mit hordoz ez az üzenet? Mi van mögötte, miközben jól hangzó szlogeneket hallunk? Legyünk észnél, józanok legyünk. Vagy a nyitottság. Minden másra, de én ne akarjam, hogy más nyitott legyen az ige meghallására. Ez a nyitottság. Mindenre legyek nyitott. A muszlimokra, a buddhistákra, a nem tudom micsodá, az UFO hívők, mindenre legyek nyitott, de arra ne várjam el, hogy más meg nyitott legyen, hogy meghallgassa az én üzenetemet. Meghallgassa az Isten igéjét, meghallja az Isten országának üzenetét. Azt már nem. Ezt jelenti a nyitottság. Vagy az elfogadás. Én fogadjak el minden mást, de az én hitemet ne akarjam, hogy más befogadja. Ne akarjam meggyőzni másokat arról, hogy nekem van igaza. Mert az már erőszak. Gondolkozzunk el egy kicsit, hogyan éljük meg ezeket. Vagy a befogadás. Fogadjak be keresztényként minden más elképzelést, esetleg fogadjam be a bevándorlókat, a velük jövő kultúrát és vallást, miközben a kibocsátó országok lemészárolják a keresztényeket. Gondolkozzunk el ezen. Mit is jelent befogadónak? A Szentírás valóban azt mondja, szelidek legyetek, mint a gal. És így folytatja. És okosak, mint a kígyó. Nem álljuk ketté Isten üzenetét. Vagy a pozitív diszkrimináció. Ez is egy nagyon jó hívó szó a mai társadalomban. A kisebbségekkel, szexuális kisebbségekkel szemben. A többség felett, aki a többség felett akar uralkodni. Pozitív diszkrimináció. Egy olyan szűk kis réteg irányába, akik bennünket akarnak uralni, többséget. Álljunk már, meg gondolkozzunk. Ha nem értek vele egyet, akkor homofób vagyok, vagy kirekesztő vagyok. Micsoda? Ez lenne a pozitív diszkrimináció? Ez. Józanodjunk ki. Amerikában több alkalommal előfordult, amikor Pride van, homoszexuális felvonulás, és amelyik üzletben nem teszik ki a szivárványos zászlót, bezáratják. Mi ez? Gondolkozzunk egy kicsit. Most megpróbálják a kormányfőt rávenni, hogy venjen részt a Pride-on, mert aki nem vesz részt, az homofób. És? Az vagyok. Pont. Miért kellene részt vennem? Miért kéne egy aberrált világnak a része lennem? Gondolkozzunk egy kicsit. Tegyük helyre az igazságot. Vagy a sokszínűség. Persze, főleg, hogyha szivárvány színű. Micsoda? Gondolkozzunk. Tegyük helyre ezeket az értékrendeket. A hit mindenkinek a magánügye. De közben az evolúció hitét kötelezővé teszik az iskolában. Ez is egy hitvilág. Hogy létezik ez, hogy a kereszténység mindenkinek a magánügye? Az evolúció hite, mert ez egy hit, ez nem tudományos tény, az meg kötelező mindenkire. Álljunk meg, gondolkozzunk el. Vagy nincsenek objektív igazságok. Minden relatív, nem kell számolni az objektív igazság szolgáltatása. Valóban így lenne. Én azt gondolom, hogy ez egy régi hazugság új köntösben. Ugyanis ez a régi hazugság így hangzott, és az Édenben hangzott el, Isten azt mondta, hogy meg fogtok halni. De hogy fogtok meghalni? Ha eszel arról a fáról, meg fogsz halni. És erre odajött az ördög. Nincsen objektív igazság. Nem fogtok meghalni. Ugyanaz egy új ruhában, egy 21. századi köntösben, szépen beöltöztetve. Mögötte viszont ugyanaz van. Vagy nincs egyetlen helyes út. Nincs egyetlen helyes út az Istenhez. Sok út vezet az egy Istenhez. Még a pápa is ezt képviseli. Én azt javaslom neki, ha lesz szabad ideje, akkor olvassa el, hogy Jézus a János 14.6-ban mit mond. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Pont. Nincs sok út Istenhez, csak egy. Mindegy, hogy ki mondja, és ezt kell tudomásul venni. Azt mondja Pál apostol, ha égből jövő angyal hirdetne is másat, mint ami megiratott, átok legyen. Mindegy, milyen mennyei jelenés, angyal, vagy nem tudom micsoda, mond valami mást, mint ami kijelentetett. Az hazugság. Amögött ugyanaz az ellenségünk áll, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és arra törekszik, hogy téged elpusztítson, arra törekszik, hogy téged kizárjon az Isten országából, arra törekszik, hogy megvonja tőled a kegyelem melletti döntés lehetőségét és jogát. Ez van mögötte. Észnél legyünk, testvérei. Józanodjunk ki. Nem szabad, hogy egy kifejezés, egy nagyon népszerű gondolat megtévesszen bennünket. Nézd meg, mi van mögötte. Sorolhatnám még a rengeteg megtévesztő, jól hangzó, a keresztényeket is megtévesztő jelszavakat, amely mögött nem más húzódik, mint a lelkekért folytatott harc. Nincs más mögötte. Józanul kell látnunk mindazt, ami ebben a világban zajlik. De beszélhetnénk arról, hogy saját döntéseink következtében bennünket ért szenvedéseinket, hátrányos helyzetünket igyekszik a sátán Isten nyakába varni. Ezt nagyon sokszor megélhetjük. Emlékezzetek csak azokra a gondolatokra, amelyeket megpróbált a füledbe sugni. Van itt egy ilyen érdekes kép, amely ezt elmondja. Látod? Isten nem segített. Látod, nem hallgatott meg. A saját döntéseink következményét az Isten nyakába akarja varni. Miért hallgatnál rá? Miért követnéd? Nem segít, amikor bajban vagy. Inkább köves engem. Amúgy is látod, a többség nem azt gondolja, amit Isten igéje mond. És ezt azért teszi, hogy elterelje a figyelmünket saját felelősségünkről. Nehogy szembesüljünk azzal, hogy azt, amit most megélünk, azt korábban mi döntöttük el, hogy mi ezt az utat akarjuk járni. Tudomásul kell venni. Viszont lelkünk ellensége el akarja masztatolni. Ne vedd észre, hogy te vagy a felelős. Inkább ezt tedd át a mennyre. A sorsra, a nem tudom kire. Mert Isten, mert a sors, meg a csillagok, meg a nem tudom micsoda. Ők a felelősök, nem te. Nem igaz. A döntéseidért te vagy a felelős. Ezt olvassuk a Jakab 4-ben. Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Én ezt hozzátenném bennetek. Tehát ez nincs benne, csak úgy gondolatként szeretném hozzátenni, hogy így is értelmezhetjük, és talán egy kicsit színesebb képet ad ez tekintetben. Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek, bennetek? Nem a ti tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigyeltek, de nem irigykedtek, és nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok ezeket eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik? De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Egy nagyon különös életprogram, amelynek a végcélja, hogy azt a háborút, amiben élünk, megnyerjük. Mert az, amiben élünk, ez a lelkekért folytatott harc, háború. És nagyon sok a veszteség, nagyon sok a sérülés. Nagyon sok háborúban, nagyon sok a szenvedés, nagyon sok az éhezés, nagyon sok a jogtalanság, nagyon sok az igazságtalanság. Ezt éljük meg. De ennek tudatában kell ezt megélnünk, hogy ez nem más, mint a te lelkedért folytatott harc. Harcol érted az Isten országa, és harcol ellened a kárhozat. Isten szeretné lelkedet megmenteni egy örökké valóságig. Lelkünk ellensége pedig szeretné ettől bennünket megfosztani. Ez a tét, ez a harc, amiben élünk. Minden, amit megélünk, ennek a térfélnek a valósága. Ilyen vagy olyan dimenziója, de mindez erről szól. Csak gondold el, amikor egy olyan élethelyzetben találod magad, hogy felbosszantod magad, és ideges vagy, és feszült vagy, és mindenkit, aki környezetedben van, ütsz és vágsz. Egy csomó harci sérülést okozol a környezetednek, és kiszolgáltatod magad lelkünk ellenségének. Ez van. Pedig csak lekésted a buszt. Letolt a főn. Vagy még sorolhatnám, milyen hétköznapi dolgok történtek velünk. Ez van. Ennek a következményeit éljük. Ezért tehát, Zsidók 11.1-től olvasom, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevők ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Nos, gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, azért gondoljatok erre, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ez legyen a jövő hét mottója. Gondoljatok rá, hogy lelketekbe el ne csüggedjetek. Mert az, amit megélünk, az a lelkekért folytatott harc. De azt kívánom, hogy te ennek győztese légy. Úgy legyen. Amen.